Dicséretessék a Jézus Krisztus. Kis technikai probléma volt, drága testvérek. Szeretettel üdvözlöm a Mári Rádió minden hallgatóját. A technikus nagyon megkönnyebbült, hogy sikerült kijavítani ezt a technika ördögének a közbeszólását. Most már akkor nézzük a dolgainkat. Tehát az egyházról van szó továbbra is. Hiszem a Szent Katolikus Anyaszent Egyházat, az Egyház Isten tervében, mit jelent az egyház, azt a népet jelenti, amely Isten meghív és összegyűjt, az egész földkerekségről, hogy egy közösséget alkosson mindazokból, akik a hit és a keresztség által Isten fiaivá, Krisztus tagjaivá és a Szentlélek templomává válnak. Hát látjuk, elég nagy vonalúak ezek a meghatározások, vagy ez a meghatározás, hogy mit jelent az egyház, de mindenképpen Isten népét, amelyet meghív. Hangsúlyozott, hogy itt azért egy elég, hogy is mondjam, a láthatatlan oldal bontakozik ki, hiszen ki tudja az, hogy ki hívja meg, kit hív meg az Úr, de ugyanakkor természetesen ennek van egy látható oldala. Erre mutat rá majd a következőkben, honnan ered az egyház, eredete természetesen az Ószövetségből, hiszen az Ószövetségben már nem győzünk eléggé hangsúlyozni, hogy a görög fordítása a héber ószövetségi szentírásnak, ami a Krisztus előtti harmadik-második században készült el, ez a görög fordítás a zsidó vallási közösségre az eklészia szót használja. Az eklészia szó az Ószövetségben teljesen nyilvánvalóan azt az országot jelenti, amelyben a zsidóság az egy igaz Istent imádja. A többitől elhatároltan, a többivel semmiféle közösségre nem lép. Esze ágában nincs azt gondolni, hogy a többiek bármilyen értelemben is zsidók lennének, nem? Abban az időben nincs is másik monoteista vallás, csak ez az egy. Van egy monoteista próbálkozás Egyiptomban, de az is csak próbálkozás volt, elbukott. Tehát Izrael egyedül áll a hitében, egyetlen látható, jól körülhatárolt közösséget alkot Izraelben, mint országában, mint a Szent Földön, és elkezdi különösen a fogság után, tehát az 5. századtól egy igen intenzív missziónak a tevékenységét, tehát missziós vallássá válik. Itt ezt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban, hogy csak akkor lehet missziózni, hogyha nem vagyunk politeisták. Csak a monoteista vallások tudnak missziót kifejteni. Miért? Azért, mert hogyha több Isten van, ki tudja, hány Isten van, akkor nem tudjuk, mennyi vagy, melyik az. Hát akkor neked is van egy, te úgy gondolod, hogy megtapasztaltad, de legyen az is. Ugyan már bevesszük a nagy panteonba. Az jön egy harmadik, negyedik, ötödik, századik, 154 milliómodik, legyen ő is Isten. Tehát egy politeizmusban nincs értelme missziózni, mert hát, nézd, barátom, neked az az Istened, hát legyen az az Istened. Hát neked az volt a tapasztalatod, hát neked az volt a tapasztalatod. Csak amikor eljut oda a kinyilatkoztás által Izrael, hogy egyetlen egy Isten van, és ezt az egy Istent akarjuk, az ő uralmát, az ő csodáit, valódi szabadító művét akarjuk a világban hirdetni, megjeleníteni, csak ekkor lehetséges épp ésszel a misszió. Mivel egyetlen Isten van, ezért az egész világnak szól a történelem teljességében, és éppen ezért minden embernek ezt el lehet, és el kell vinni. Ehhez képest minden más Isten csak az ördög szemfényvesztése. Természetesen a zsidóságon belül a legfontosabb vonalaktól való eltérés az eretnekség, az kiközösítéssel jár, tehát a zsidó vallási életből kiközösítés, és olyannak számít a kiközösített, mint a pogány lenne. Tehát ez egy valódi, körülírt társadalmi szemlélet, mind a nemzeti szempontból, mind pedig a vallási szempontból, és a kettő ideálisan egybeesik. Látjuk a kereszténységben, és aztán majd az iszlámban is, amely lényegében azt lehet mondani egy keresztény szekta, legalábbis így kezelték, kezdettől fogva a teológusok, tehát már a 7. századtól, amikor elkezdik elemezgetni, aztán majd különösen is jó lenne talán magyarul látni, magyarul olvasni Kartaúzi Szent Dénesnek a művét ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, akkor Kajetán bíboros volt, aki megbízta őt azzal, hogy írjon egy művet kifejezetten az iszlámról, és úgy mutatja be, mint ami egyfajta szekta. Mindegy, most mellékes vonal, az a lényeg, hogy a kereszténység többé nem teszi a vallási hovatartozást nemzeti kérdéssé, akárcsak az iszlám. Ha valaki afgán, attól még ugyanilyen muszlim lehet, mint hogyha arab, vagy európai, teljesen mindegy. Tehát ilyen értelemben internacionális, vagy szupranacionális, ha tetszik. A kereszténység természetesen ugyanígy, hiszen minden ember, Ádámtól a legeslegutolsó emberig, ehhez a vallási közösséghez, Istennek ehhez a kultuszához hivatott, amelynek az elődje, mint egy pedagógiai elődje, a felnevelője, erre nevelte föl az Ószövetség a Ábrahám utódait az ószövetségi kínálkoztás fokozatos fejlődésével. És íme itt vagyunk az Anyaszent Egyházban, az egyház éppen ezért sokszor elmondjuk, mielőtt még bármit vártunk volna, vagy a zsidók bármit vártak volna Krisztusban, királyt vártak, a messiás király. Elmennek a bölcsek Heródeshez, és azt mondják, hol kell megszületni a zsidók királyának? A messiás királynak, a valódi királynak, hiszen Heródes csak bitorló volt, ő semmilyen értelemben nem volt Dávid utóda, ezért nem lehetett Izrael királya. A zsidók királya hol születik meg, hol kell megszületnie? Láttuk csillagát napkeleten. Éppen ez nagyon fontos dolog, hogy itt egy királyságról van szó, a pogányok számára is, nekünk, a mi számunkra is, a keresztények, a zsidó keresztények számára is, egy királyságról van szó. Egy királyság, amelyben van egy pozitív hatalom, külső, látható, elbíráló hatalom, valódi külső tanítás, külső hierarchia, látható, hallható, azonosítható hierarchia, tanítás és szentségi rend, vagyis az a rend, amelyben áldozatot mutatunk be az Istennek, és ez az áldozat Isten előtt kedves, mert ő mondta. Hiszen ember méltó áldozatot csak úgy tud bemutatni, ha Isten hát azt elfogadja, viszont Istenhez méltó áldozatot csak az Isten tud bemutatni. Tehát egyrészt az Ószövetségben Isten elrendeli az előképeket, lásd a húsvéti bárány, az Új Szövetségben pedig maga adja a megtestesült fiút, az új húsvét, új bárányát, az új szövetségnek, az új és örök szövetségnek, az örök egyetlen igaz áldozatát, amelyet ezek után megjelenítünk az Anyaszent Egyházban, őt magát, az oltári szentségben, ő hozzá leszünk méltó a keresztség, a bérmálás és a többi szentség által, hozzámegyünk, az ő egyházának az életét éljük. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos vonalak, igen, az egyháznak van egy látható oldala. Ez, amit manapság nem szoktak hangsúlyozni. Nem szoktak hangsúlyozni, mert azt lehet mondani, hogy a láthatatlan oldal az, amit most hangsúlyoznak, azért, mert ez politikailag korrektebb lehetne így mondani. De hangsúlyozott, hogy az Anyaszent Egyház történelmében mindig úgy hirdették a pápák, a teológusok, és úgy élte meg az Anyaszent Egyház önmagát, mint egy tökéletes társadalmat, amely akárcsak az állam tökéletes társadalom, tehát éppen Isten két tökéletes társadalmat alapított az ember számára. Az egyik az állam, aminek célja az emberek e világi boldogságát szervezni, a maga hatalmi eszközeivel, vagyis a törvényhozással, a bíráskodással és a végrehajtással. És van az egyház, ja még valami, hogy az államnak az eredete a természet törvényben van. Az államot, Isten megteremtette az embert, és az ember természeténél fogva a közösségi lény, zoon politikon, és éppen ezért neki közösségben kell élnie, mert másképp nem képes kibontakoztatni önmagát. Tehát a természettörvényben van az állam eredete. És ebből következnek mindenféle kötelességei az állampolgárnak. De ugyanakkor Isten különleges módon is már Ábrahámtól kezdve megalakítja az eklésziát, a kihívottak közösségét, akik nem csak egyszerűen ennek a világnak a szöveg összefüggésében vagy környezetében élnek, hanem az örök életnek a szöveg környezetében élnek, tehát az örök életet akarják elérni, és Isten kinyilatkoztatja nekik, hogy mi ennek a módja, mi az a szövetség, amit ő köt, mi az az áldozat, amit ő elfogad, hogyan bocsátja meg a bűneinket, hogyan erősít meg, hogyan emel föl önmagához, mit jelent ez az egész. Az Ószövetség tehát fölnevel bennünket az Új Szövetségre, és az Új Szövetség pedig a beteljesedés, a tökéletesség ebből a szempontból mindannyiunk számára. Az egyház tehát egy másik Istentől kifejezetten pozitív parancsal létrehozott közösség, vallási közösség, kultuszközösség, áldozatbemutató közösség. Krisztus eljött, az Isten fia, megalapította a végső szövetséget, a végső kultusz szövetséget, amit természetesen továbbra is államban él, de nézzük meg, az Ószövetségben is a dávidi király, a törvényes király, az meg kellett tartsa Jáve törvényeit. Tehát úgy kellett neki uralkodnia, hogy az a vallást segíti, támogatja, minden más vallást kizár, éppen ezért a társadalom, a társadalom maga civil törvényeivel is legteljesebb módon segítette, támogatta az egy igaz szent vallást, az Ószövetségi zsidó vallást. Ugyanezzel az elmélettel, ugyanezzel a megközelítéssel jönnek az apostolok is. Természetesen 300 éven keresztül esélyük nem volt arra, hogy bármilyen értelemben úgymond kialakítsanak egy keresztény társadalmat, ahol a világi törvények is a keresztény világnézetet, az egyházat segíti, támogatja, fejezi ki, ahhoz igazodik. Hát nem volt rá esély, de amikor eljön a szabadság, akkor azonnal elkezdődik az, hogy igen, nem, hogy elfogadjuk, úgy normális, hogy a császár, az uralkodó és a polgári rend az előnyben részesíti a pogányokkal szemben a kereszténységet, és a kereszténységet támogatja anyagilag mindenféle szempontból, erkölcsileg, elvárások, törvény, tehát törvénynek az egész hangulata szempontjából. Mert így normális egy társadalom, hogy megvan neki az a szakrális célja, az örök célja, és az evilági célokat azzal harmóniában rendezi be. Tehát természetesen a mi úrunk Jézus Krisztus nem akart beleszólni abba, hogy a mérnök úr hogyan tervezi meg a hidat, vagy hogyan tervezünk meg egy gyárat, vagy hogyan fejlődik a technológia. De az, hogy miért használjuk a gyárat, a technológiát, hogyan éljen legvégsősorban, milyen célból él a társadalom, szenved, él, hal meg, tűr, nem tűr, azt a legfőbb elvek adják meg, ez pedig a vallás. Éppen ezért Krisztus úrunk megalapította az egyházat, mint tökéletes társadalmat. Miért tökéletes társadalom? Mert megvan a sajátos célja, ami nem az állam célja, az állami, ennek a világnak a rendezése, az evilági boldogulásnak a kormányzása rendezése, felügyelete. Az egyháznak az örök világ felé vezetni az embereket, így rendezni magát a vallási közösséget, és mivel a vallási közösség egy keresztény országban egyben a civil közösség is, ezért a megkeresztelt király, a megkeresztelt alattvalóival tiszteletben kell tartsák az Anyaszentiház erkölcsi törvényeit. és ez szerint kell berendezni a társadalmat, ez szerint kell szervezni mindent, stb. Ez az, az államelmélet, amely, ha tetszik, akkor gyökereiben ott van Ábrahámtól kezdve. Ez az az egyház és államelmélet, amely kettős egységben kezeli az egyházot és az államot, a megfelelő sorrendben, és az egyház fölötte van az államrendnek. Az egyháznak a tekintélye az magasabb, mert pozitív isteni parancs hozza létre, Isten benne él, Isten az nyilvánvalóan az örök célokat adja az anyaszentegyháznak, és az örök az mindig több, elsődlegesen fontosabb, mint az ideiglenes. Ezért a kettő nincs egymással szemben, hanem egymás mellett van. Egy keresztény országban, lásd a keresztény középkorban, ahol hát katolikus volt minden, ha csak nem volt éppen szektás, egy-egy közösség, egy-egy csoport. Tehát katolikus volt minden, és éppen ezért a katolikus elvek szerint kellett volna történni a dolgoknak. Hát látjuk, hogy a királyok, hercegek, grófok mindig tudtak huncutkodni, és ha nem ők, akkor hát az egyszerű ember is újra és újra, a halandó mindig újra megtetézi vétkeit, nem ajánlhat elégtételt, hogyha Jézus nem segít. Tehát éppen ezért az eszme szerint próbálgattuk rendezni a dolgokat, több-kevesebb sikerrel, de az eszme szerint próbáltuk. Hát ma ez, ami nincsen. Tehát ahol az eszme eltűnik, tehát ez a fajta eszme, és megjelenik az, hogy szétválasztani az egyházat és az államot, ott garantáltan egyetlen vallás fog eluralkodni az államon. Tehát ahol az állam nem lesz pozitívan, elkötelezetten keresztény, ott szükségszerűen először a közömbösség, aztán pedig a liberalizmus, a sátán vallása fogja átvenni az uralmat az államon, amely megnyomorítja az egyházat, amely megnyomorítja a vallásszabadságot, mert előbb-utóbb már tisztelni kell a perverzitást is. Tehát gyakorlatilag, ha az ember megvallja a keresztény hitét, amely ezt meg azt meg amazt kizár, akkor az önmagában gyűlöletbűnnek számít, ahogy ez ma Európában és a világban számtalan helyen már így van. Tehát éppen ezért az egyház és az állam szétválasztását az egyház soha nem helyeselte. Tegyük hozzá a második vatikáni zsinatnak a aktáiban sem, bár úgy tűnhet, egyes szövegek úgy tűnhetnek, hogy hát azt úgy kell érteni, nem úgy kell érteni, de ez egy másik tétel. Itt tehát visszatérve, az egyház tehát egy társadalom, egy tökéletes társadalom, megvan a saját célja, és megvannak a saját eszközei céljának elérésére. Mik ezek az eszközök? A kegyelem, és a hát kegyelem, szentségirend, a szentségirendhez kötődő kegyelmek, akkor az lélek ajándékai, akkor a szabad kegyelmek, a léleknek a karizmái, megvan a hierarchia, a látható szervezet hierarchia az apostoloktól kezdve, megvan a tanítás a Szentlélek támogatásával, a tévedhetetlen tanítás. Tehát egy valódi társadalom az egyház, amelynek megvan a benső éltető ereje, megvan a célja, megvannak az eszközei, a Szentlélek élteti, szervezi egyé, na innen menjünk tovább. Tehát itt tárgyaltuk már azt, hogy misztérium az egyház, valóban az, mert egy isteni valóság működik benne, a Szentlélek hozta létre alapvetően, akit Krisztus elküld, tehát Krisztus alapította. A Szentlélek tartja életben, mint egy az egyház lelke, a Szentlélek. Egységesíti, szervezi, osztja ki a testnek, test részeinek, szerveinek szükséges feladatokat, az egyes embereknek megismételhetetlenül, egyedileg ránk számítva az egyház építésében. Hát ilyen módon egy misztérium, mert rengeteg mindent meg lehet belőle ismerni, de soha kimeríteni azt az ismeretet nem lehet. Mit jelent az egyház, az üdvösség, hogy az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, mint egy látható valóságában egyrészt jelzi, másrészt pedig létrehozza az Istennel való közösségét az embereknek, és az egymással való közösséget. Tehát éppen ezért az egyházon belül az egyház mindenkit magába akar foglalni, a látható valóságába, amelyben látható, beazonosítható módon tanítja, kormányozza, és megszenteli Isten szent népét, a papi, a prófétai és a királyi hatalommal. Remélem, hogy ez valahogy így most összeáll. Mindegy, úgyis erről beszéltünk már rengeteget elemeiben, meg még beszélhetünk nyugodtan. Ha valakinek kérdése van, jut eszembe, akkor a 061-374-0904-es telefonszámon lehet betelefonálni a katekézis tartalma alatt. De felem utána is, hogyha van valakinek kérdése, akkor megválaszoljuk. No, utána jön az Egyház Isten népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma, ez a következő ilyen fő alcím. 153. pont, miért az Egyház Isten népe? Válasz, az Egyház Isten népe, hát egyrészt ott van az Ószövetség. Az Ószövetségben is Isten választott népe, eklészia, a kihívottaknak a közössége, kultikus közössége. A valódi Istennek a valódi, elfogadható áldozatot mutatja be. Ez Isten szent népe. Ők a zsidók. Ők az ószövetségi nép. Izraeliták. Izrael utódai. Jákob utódai. A 12 fiú után a 12 törzsnek a leszármazottai. Tehát az egyház Isten népe, mert neki úgy tetszett, hogy az embereket nem elszigetelten egyenként szabadítja meg és szenteli meg, hanem egyetlen népet alkot belőlük, melyet az atyának és a fiúnak és a Szentléleknek egysége egyesít. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni itt ezzel kapcsolatban, hogy ha nem lenne az Anyaszent Egyház egy ilyen látható közösség, vallási közösség, akkor nem tudnád támogatni, csak egyének lennének. Hát ez mi lenne akkor? Mi lenne akkor a vallás továbbadásával, megőrzésével? Hát egyéni vallás nincsen, akarom mondani, van az a liberalizmus. Tehát a vallásnak közösségének kell lennie, hiszen a közösség képes támogatni magát a missziókat, az Anyaszenti Háznak az anyagi felépítését, szükségleteit, csak egy közösség képes azt a sokféle feladatot ellátni, ami egy vallási közösséghez, egy vallásnak a fenntartásához, az igazság fennmaradásához kell. Éppen ezért Krisztus eleve 12 apostolt hoz létre. Eleve. Tehát az már egy közösség, az apostolok közössége, és őket küldi el. Aztán létrehozza a 72 tanítványt, ha tetszik, akkor ők a presbitereknek az elődei, vagy az ősképe. Tehát, hogy ők is közösségben vannak, a 72 tanítvány, akiknek megvan a száma, hogy ezek és ezek tartoznak bele, látható, beazonosítható módon. Hogy a minden evangélium elmondja, hogy ki a 12 apostol, név szerint. Miért? Mert ők a leges, legfontosabb oszlopai az Anyaszentegyháznak. Leszárájuk a Szentlélek, különleges püspök, illetve apostoli hatalmat kapnak, elmennek szerte a világra, és a Szentlélek különleges kegyelmével ugyanazt hirdetik mindenhol, csodákat tesznek, hirdetik az Anyaszentegyháznak az egy szent tanítását, elkezdik megszentelni a világot, és mindenütt gombamódra szaporodnak a keresztény közösségek, mint az egyetlen egyháznak egyedi helyi hiteles megnyilvánulásai, megjelenései. Tehát nem képzelhető el egy vallás anélkül, hogy az ne lenne közösség, societas, társadalom, amelyen belül éppen ezért természetesen kell, hogy legyen egy rendező szervezet, ez az apostoloknak az utódai, a hierarchikus felépítés, akiknek gondoskodniuk kell az egyházon belül a rendezettségről, a tanításnak a tisztaságáról, az egyház rendezettségéről, tehát akit ők felszenteltek, az föl van szentelve, akit nem szenteltek, az nincs felszentelve. Tehát nem az lesz a pásztor a gyülekezetben, aki a leghangosabban kiáltja, hogy engem most a Szentlélek megszállt, és én vagyok a legkarizmatikusabb. Nem. Tehát nem önjelöltek társasága az Anyaszentegyház, hanem a jelöltek társasága, Isten jelölte ki, Isten hívta meg, Isten küldte el az apostolokat, a tanítványokat, és ők keresztelik meg az egyházban a híveket, ők bérmálják meg, stb. Az egyház teljes jogú tagjává teszik, és ápolják lelki életüket. Tehát ez csak, mint társadalom, mint szervezet lehetséges, másképpen nem. Éppen ezért Isten végtelen bölcsességében így alkotta meg az anyaszent egyházat. Melyek Isten népének sajátos tulajdonságai? Ezt a népet, melynek a Krisztusba vetett hit és a keresztség által válik tagjává az ember, tehát hit és a keresztség. Egy a hit, egy a keresztség, egy az Úr Jézus Krisztus, ahogy Szent Pál mondja talán a római levélben, vagy az efezusi levélben, most nem tudom megmondani. Tehát egyetlen egy, és éppen ezért az egyetlen Krisztusnak vagyunk a hirdetői. Őtőle származik minden kegyelem, az ő alattvalói vagyunk, ha tetszik, az ő dicsőítői imádói. Tehát igen, Krisztus vetett hit, és a keresztség. Nem elég a hit. Nem elég. A hitünkhöz az is hozzátartozik, hogy a keresztség aktusa, szertartása az kell, az szükséges. Tehát ez magának a hitnek is a tartalmához hozzátartozik. Igen, éppen ezért meg kell keresztelkedni. Ha valaki ezt tudja és nem keresztelkedik meg, akkor ő a saját hibájából az áteredő bűnnek a terhe alatt van, ezzel együtt személyes bűnt követel, és ez nagyon pokol pozitív életállapot. Ellenjavalt, ahogy a doktor úr szokta mondani. Tehát, igen, a következők jellemzik ezt a népet. Az Atya Istentől ered. Feje Jézus Krisztus. Na most itt, igen, tehát Atya Istentől ered, aki elküldte Jézus Krisztust. Itt most rengeteg kép van. Hogy mi az egyház, majd ezt meg kell kitisztázni, és tehát Istentől Krisztus alapította, hát az a Isten nevében jön, ő alapítja, ő hozza létre a 12 apostol közösségét, ő esdi ki a kegyelmeket, ő vált meg bennünket, ő Krisztus az alapító az olyan szent egyháznak, kétségtelen tény, hogy Isten től ered, hát Krisztus az Isten fia. Ő maga is az Isten. Tehát sajátossága Isten fiainak méltósága és szabadsága. Igen, tehát Isten fiainak méltósága és szabadsága. Na, akkor pillanatra nézzük ezt a méltóság szót. Mit jelent ez, hogy Isten fiainak méltósága? Testvérek, azt lehet mondani, hogy különböző filozófiai, történelmi háttér miatt legjobban, úgy emlékszem, hogy Immanuel Kantnál volt ez egy nagy kérdés, az ember méltósága, mint ami eleve adva van azáltal, hogy ember. Ez úgy kihangsúlyozódott, tehát a személy az méltóság, így ugyanúgy. Aztán ezzel borzasztóan nem foglalkoztak, tehát ő egy elvont filozófus volt, elképesztő ostobaságot tudott mondani, ahogy szokták mondani, annyit tudott Akvinói Szent Tamásról, mint Akvinói Szent Tamás őróla, és hát ez nem volt jó Immanuel Kantnak, és igen, ő tehát a személy, mint méltóság dolgot elkezdte emlegetni, ugye a maga filozófiájában, azonban értsünk szó, drága testvérek, az, hogy mi a személy, mi az ember, hát az egyáltalán nem magától értetődő dolog, mint a gravitáció. Egyáltalán nem magától értetődő dolog, annak a következménye. És bizony látjuk azt, hogy ment tovább az élet, és azt a borzasztó ismeretelmeleti filozófia relativizmust, amit Immanuel Kant a nyakunkra hozott, végül is, hogy mondjam, betetőzte azt, ami René Descartes-tól jön, azt ő betetőzte kőkeményen. És ez megy tovább, és kutyában nem érdekelte az emberi méltóság. A marxistákat, az ateistákat, a liberálisokat, és mindenféle egyebeket. Ez majd de azért megy tovább ez, a, ez az ideológia, hogy az emberi méltóság egy emberi méltóság úgy, és aztán a másik vatikáni zsinat, mint egy engedve a világ nyomásának, hogy hát akkor ez a, ezzel a méltósággal itt elkezdjünk operálni, elmondta, hogy hát igen, az emberi méltóság mennyire fontos dolog. És hogy az emberi méltóság közös fogalma alapján, akkor majd párbeszédet folytatunk minden más vallással, meg jóhiszemű emberrel, meg akármi. Csak egyetlen baj van, drága testvérek. Az emberi méltóságnak nincsen közös, elfogadott fogalma. Ez egy. Tehát az iszlám soha nem varacakolt azzal, hogy mi az, hogy emberi méltóság. Eszébe nem jutott, hogy ezzel foglalkozzon. Egy protestánsnak teljesen más jelent az emberi méltóság. Mert más az Isten képe, más a kegyelem képe, más az ember képe, más a nő képe. Ezért. Tehát az emberi méltóság az épp ugyanolyan cseppfolyós fogalom, mint ha tetszik bármi más. Éppen ezért egyáltalán nem vagyunk beljebb azzal, hogy az emberi méltóságról beszélünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos lesz látni. Amennyiben katolikusok vagyunk, annyiban igen, láthatjuk azt, hogy elmondhatjuk azt, mi ennek a jelentése. Isten gyermekei vagyunk. Ebben a pillanatban ugye a méltóság azon múlik, hogy kicsoda az Isten, milyen ő? Kik vagyunk mi, mint emberek? Tehát istenkép, emberkép, antropológia, tehát teológia, antropológia, istenkép, emberkép, és a kettő között milyen a viszony? Ezen múlik az emberi méltóságról alkotott fogalmunk. Ezt lehet aztán tovább ragozni. De ha valaki nem katolikus, én nem látom be, hogy lehet vele ezt ragozni. Ezt én nem látom be. Mert vagy nincs neki istenképe, vagy van valami, vagy nincs neki emberképe, mert nem gondolkodott el rajta, vagy van valami, de hogy nem katolikus, az biztos. Mert a katolicizmus a kinyilatkoztásból veszi a maga bölcsességét, a hagyományt tisztelve, építve bölcsességet bölcsességre, kegyelmet kegyelemre halmozva, és ide nem lehet eljutni másképp, csak a szent kegyelemben. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Igen, azt mondtuk, hogy pillanat. Igen, itt van. Tehát ez nem az. Kerességet, igen. Tehát az Atya Istentől ered, feje Jézus Krisztus, sajátossága Isten fiának méltósága. Igen, erről beszéltem most, hogy ez egyáltalán nem magától értetődik, mi az, hogy méltóság, és szabadsága. Szabadsága, törvénye a szeretet, új parancsa. Hát ez a szabadság. Ez nagyon fontos, hogy a szabadságunkat mi adja meg? A törvényi keret. A szeretetnek a kerete. Hát itt jön az új probléma, a szeretet fogalma egyáltalán nem egy könnyű fogalom. Tehát újra és újra el kell mondani, hogy alsó hangon négy alapvető jelentése van a szeretetnek. A szeretet fogalmának. Az egyik jelentése az, hogy az önszeretet, egyszer már beszéltem erről, de beszélhetünk máskor is, mert újra és újra visszajön. Tehát, hogy az önszeretet, aztán az egyszerű fele baráti szeretet, vagy jó akaratú szeretet, a baráti jó akaratú szeretet, és végül a szeretet, mint érzelem. Tehát alsó hangon ez a négy az, ami van, és amit tudomásul kell venni. Éppen ezért a teológia a maga skolasztikus szintézis teremtésével, az ősi bölcsességekre alapozva egy nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon szép erkölcstant, istentant, embertant dolgozott ki, mindezeket a fogalmakat nagyon-nagyon gondosan és nagyon-nagyon finoman meghatározva. Tehát ez végtelenül fontos, hogy ezeket tudjuk, ezeket lássuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez magától értetődői válik. Tehát ez a szabadság, ez nem szabadosság, minden törvény nélküli. Törvények vannak, amelyek nagyon-nagyon körülírják azt, hogy honnan, mettől meddig terjednek a dolgok. Tehát a szeretet új parancsa, a törvénye. De hangsúlyozom, ez nem egy egyszerű kérdéskör. Hogy meddig, jó, innen fogjuk folytatni, mert úgy látom, hogy az adásidő az lejárt, még egy perc van, tehát beszélünk a küldetéséről, hogy minden társadalomnak valami célja kell, hogy legyen, valami küldetés célja kell, hogy legyen, és mit jelent ez, hogy a föld sója, világ világossága, ezekkel fogjuk folytatni a jövő héten. Köszönöm a figyelmet, dicsőítessék a Jézus Krisztus!
Hírpercek.